Május 22-e, nagy nap, nagy ünnep a Kárpát-medencei magyarság történetében. Debrecenbe megérkeztek a Kárpát-medencei magyar református gyülekezetek, egyházmegyék és egyházkerületek képviselői. Így találkozhattam én a Mélius Rádió stúdiójában egykori osztálytársammal, Barta Ildikóval, aki ma már Csomós Józsefnéként a Gönci református gyülekezet lelkésze, lelkipásztora. Ildikó, hogyan készültetek ti erre az ünnepre, erre a találkozásra? Hogyan készült a gyülekezet? Hogyan készült a környék? Hogyan készült az egyházkerület? Kérdezem ilyen összetetten azért, mert nyilván személyesen téged is érint, gyülekezetedet is, és mint az egyházkerület püspökének felesége, rálátásod van mindarra, ami az egyházkerületben történik.
Hát ezzel az utóbbival vitatkoznék, mert azért egy püspöknének nincsen mindenre rálátása szerencsére, mert nem is a dolga. De a gyülekezet és én magam is nagyon örülünk, hogy ez a nap eljött. Nekünk vannak testvérgyülekezeteink, sokat járunk a gyülekezettel határon túlra, és az a bizonyos december 5-i népszavazás mind a mai napig fájó sebet okozott a határon túli magyar reformátusoknak. Teljesen váratlanul derülnek ezek ki, akár magánbeszélgetésekben, akár templomi szószéki szolgálatban, egy-egy ige hirdetésben újra és újra előjön, hogy ti megtagadtatok minket, nem fogadtatok el bennünket. És jól esik most arra gondolni, hogy bár a Gönci gyülekezet és maga a város is azon a szavazáson igennel szavazott, de jól esik arra gondolni, hogy most úgy együtt, mint magyar reformátusok valamit jóvá tehetünk abból, amit majdnem végzetesen elrontottunk.
Hogyan lehetett ezt a gondolatot eljuttatni a hívekhez? Nyilván a szüksége megvolt ennek, éppen most mesélted el, de valahogy ennek a mai napnak a történését, a jelentőségét el kellett juttatni a hívekhez.
Hát ezek az élő határon túli kapcsolatok bennük is munkálták az igényt arra, hogy itt valamit csinálni kéne, mert az, hogy mi átmegyünk és megcsókolgatjuk őket és megölelgetjük őket, ez egy emberi, testvéri, baráti gesztus, de gyógyírt nem ad. És a gyülekezeti tagok is úgy érezték, hogy ez egy szükséges dolog, és nem is elégséges ahhoz, hogy valami újra induljon, vagy tovább menjen a Kárpát-medencei református gyülekezetek között. Amikor kiderült az alkalom, az időpont, akkor szerveztük a gyülekezetet, és ők jöttek buszokkal, kisbusszal, autókkal, hogy ha kevesen is, hiszen mi elég messze vagyunk Debrecentől, de ha kevesen is itt legyünk.
Azt mondtad, hogy az egyedi gyülekezeti találkozások, a testvérgyülekezetekkel való történő találkozások, azok gyógyírt nem adnak. Gyakorlatilag ez is olyan, mint egy testvérgyülekezeti találkozó, mondjuk egy multilaterális, hogy rádióhoz nem illő módon fejezzem Igen. ki magam, de ez is egy egyedi alkalom. Itt mindenki mindenkivel találkozik. Mire lehet ez gyógyír?
Maga a nagy közösség, hogy egyszerre sokan vagyunk egy helyen, ugyanabból az okból, ez már eleve azt az érzést kelti a résztvevőkben, hogy igen, mi összetartozunk. A határok azok elválasztottak bennünket, most már ugye szerencsére nem is annyira, hiszen a legtöbb kárpát-medencei református közösség uniós tagállamban van, de azért mégiscsak egy másik ország, és most itt együtt vagyunk, ugyanazokat az énekeket énekeljük, ugyanúgy imádkozunk. A közösség ereje szerintem az az ajándéka ennek a napnak.
Vajon meddig tart a hatása? Mi lesz a következménye? Mi lesz a folyamodványa?
Hát ehhez okosabb emberek kellenének az egyházi vezetők közül. Én azt hiszem, meg úgy tudom, hogy ez csak az első lépés, ez csak az indulás. Egy közös alkotmány, és aztán ebből nagyon sok minden következhet. Próbálkoznak majd közös liturgiával, hogy ha bemegyünk mondjuk Erdély belsejében, a szívében egy református templomba az istentisztelet, majdnem tökéletesen olyan legyen, mint otthon, és nekik is, amikor hozzánk jönnek.
Ez nyilván nem lesz könnyű feladat, mert az alkotmányozó zsinat tervezet, amit még ezután fogadnak fel, vagy éppen beszélgetésünk közben, az azért meghagyja az egyház megyék, illetve egyház kerületek teljes önállóságát.
Természetesen ez így is van jól, de maga a lehetőség, hogy te csinálhatod úgy, és semmi nem tiltja, nem gátolja. De ugyanakkor, ha úgy gondolod, maradhatsz a hagyományodnál, tehát ez egy ilyen átjárhatóságot biztosít. Azt is hallottam, hogy a lelkészképzésben is próbálkozunk egységre jutni, hogy aki átjön kolozsvári diplomával, annak ne kelljen honosítania Magyarországon, vagy vice versa, hanem egy közös lelkészképesítő bizottság adjon papírt, és azzal bárhova mehessen, ahol magyar református gyülekezetek vannak.
És hát gondolom, hogy a te környezetedben, gyülekezetedben, egyházmegyédben, egyházkerületedben is úgy gondolják a hívek és a világiak is, hogy gyakorlatilag ez a közös együttlét, ennek a demonstrálása, megjelenítése az egyházi kereteken is túlmutat. Hisz éppen azok jönnek el magyarságokat megvallani, és reformátusságokat megvallani, akik határon túl elég nehéz helyzetben, autonómiáért küzdve, vagy kultúrájukért küzdve, vagy éppen vallásukért küzdve élik mindennapjaikat.
Igen, szerintem ez az egyházi egységesülés, ez túlmutat a mai napon, és túlmutat az egyházak közös nevezőre jutásán, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam. Példa kellene, hogy legyen a Magyar Református Egyház egységtörekvése a Kárpát-medencében élő magyarság egységtörekvésének. Mert azért sok felé húzunk, akár gazdasági, akár politikai, akár egyszerűen szimpátia okból, és kellene az egység, mert ugye egyre kevesebben vagyunk, ez nem vitatható, ez egy tény, és nagy szükségünk van arra, hogy az identitásunkat megőrizzük, az egységet munkáljuk, hogy túlélő nemzet legyünk a sok nemzetiségű Európában. Szóval ez egy óriási dolog, és kevés ilyen jelentőségű esemény volt. És meg is kell mutatni magunkat, mert azért nagyon erős még a magyar társadalomban az egyház ellenesség. Szóval ezt minden nap tapasztalja az ember. Azért az a 40 év a legnagyobb kárt én szerintem azzal okozta, hogy ledöntötte a tabukat, megszüntette a tekintélyeket, és...
Hát egy értékvesztés történt.
És így van.
Egy értékvesztés
történt. Így van. És ezen nem tudunk túljutni. És ebben, hogy túljussunk rajta, az egyházaknak nagy szerepe van.
Nyilván ennek a mai találkozónak a jelentőségén, a hivatalos programjain túl van egy pici, úgy mondjam, fesztivál jellege is. Erre készültetek-e, illetve a környezetedből érkezők készültek-e? Jelen vagytok-e a sátrokban, az eseményeken, a rendezvényeken?
Hát az Abói Egyházmegye, ahová én tartozom, úgy tudom, hogy külön nem, de az egyházkerületünk az igen. Itt vannak a médiásaink, az Európa Rádiónak a szakembergárdája, az újságunkat népszerűsítik, a Tiszáninani Egyházkerületnek a hivatalos lapját. Az iskoláinkból vannak itt küldöttségek, akik énekelnek, táncolnak, verset mondanak, a Lévai József Református Gimnázium Miskolcról, a Csomasztót Kálmán Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Dédestapolcsányból. Tehát képviseltetjük magunkat, igyekszünk megmutatni ezen a nagy dzsamborin, hogy mi kik is vagyunk, és mennyiféle értékünk van.
Bízom benne, hogy élményekkel gazdagodva, és a mai áldott ünnep sikerének élményével tértek vissza szolgálati helyetekre.
Remélem én is, hogy így lesz.
A Debreceni Alkotmányozó Zsinat május 22-i ünnepére a Gönczi Református Gyülekezet lelkipásztora, lelkésznője Csomós Józsefné Barta Ildikó is megérkezett Debrecenbe kis küldöttségével. Ildikó nagy mesemondó. De nem a szószéken, hanem a Miskolci Európa Rádió református műsorában. Ez ott az apropótó arra, hogy meghívjuk őt egy beszélgetésre ide hozzánk, a Debreceni Református Tanítóképző Főiskola Mélius Rádiójába. Ildikó, első belépésre milyenek voltak a tapasztalataid? Mert nyilván összehasonlítottad azonnal, hogy jaj, ez nálunk így, jaj, ez nálatok így.
Hát ez a stúdió sokkal barátságosabb, meg kell, hogy mondjam, szellősebb, és a felszerelése is úgy látom, hogy jóval modernebb, mint a miénk. Már nekünk csak annyi jutott. Lehet, hogy ott is nagy fejlesztések lesznek. Már egy új székházat vásárolt az egyházkerület, és azt szeretnék átalakítani, hogy a stúdiók egy helyre kerüljenek, és a munkatársaknak se kelljen annyit utazni. De hát végül is a célnak, amilyen kis tökéletesen megfelel. Bár egy kicsit irigykedek, bevallom.
Nyilván egy rádióban az a lényeg, ami hallatszik belőle, nem pedig az, ami látszik belőle. Hát nekünk ilyenek a feltételeink, nálatok másak. De ahhoz, hogy megismerjük a ti rádiótokat, ahhoz kevés az, hogy én elmondtam, hogy te nagy mesemondó vagy, mert meséket szoktál mondani a rádiótokban. Jó lenne, hogyha bemutatnád nekünk rádiótok struktúráját, műsorrendjét, műsoraitokról beszélgethetnénk egy pár szót.
Nem vagyok igazán illetékes a dologban, mert én csak egy felkért külső munkatárs vagyok, aki estéről estére a mesét beolvasom, de úgy kezdődött ez a történet, hogy a Miskolcon működő Európa Rádiótól mi műsoridőket vettünk. az egyházkerület, és azután pedig ezek mindig szaporodtak, amikor bővültek, és amikor a rádió eladásra került, akkor úgy döntött a kerület vezetősége, hogy meg kellene vásárolni ezt a rádiót, hogy teljes egészében egyházi kézben legyen. Ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig szent énekeket sugárzunk, és Isten tiszteleteket közvetítünk, hiszen akkor senki nem hallgatna minket.
Meg hát reformátusok vagyunk.
Hát igen, de vannak kifejezetten egyházi műsorblokkok benne. Vannak olyan műsorblokkok, amik nagyon óvatosan a mindennapi embernek, aki nem egyház közeli, vagy nem gyakorló keresztény, vagy nem is református, próbálják a fülét, szemét nyitogatni arra, hogy azért vannak az életnek másfajta dimenziói is, tehát vannak úgynevezett burkolt vallási műsor
részek. Kis missziós jellegű műsorok.
Igen, tehát van például ilyen reggeli útravaló, ami 5 percben az élet egy-egy nagy kérdését veszi elő, úgyhogy ez bárkinek mondhasson valamit, és nem hangzik el benne bibliai idézet, se Isten neve, de azért valahol a háttérben az érték afelé mutat. De aztán vannak istentiszteleti közvetítések, vannak hírműsorok, református hírműsorok is, ahol az egyházi eseményeket lehet nyomon követni. Az esti nyugalom is egy ilyen félig rejtett, így mondanám, egyházi műsor, mert van benne ugyan igehirdetés, esti csendesség, de van benne mese, a szülőknek van benne egy-egy szép vers, ami nem mindig feltétlenül vallásos költemény, és vannak benne nagyon jó zenék. Úgyhogy napközben híreket is sugárzunk, vannak reklámok is, úgyhogy sokféle műsorokkal lehet találkozni.
Azt nyilván láttuk az interneten, azért megnéztük, hogy hogy áll összenállatok a napi adásmenet. Láttuk, hogy műsorok címeit, munkacímeit tekintve valóban világi jellegű műsoraitok is vannak. Engem, ami különösen érdekel, milyen zenék szólnak a rádiótokban? Lévin, én nem csak szerkesztő, hanem zenei szerkesztő is vagyok ennek a rádiónak, tehát most itt nyilvánosan mikrofon előtt akár véleményt is cserélhetünk.
Hát igazából nem tudok erre válaszolni, mert hogy én nem tudom hallgatni az Európa Rádiót, mert Göncön nem fogható. Tehát én interneten keresztül szoktam a mesét is ellenőrizni, hogy hallható-e. Viszont nagy adáskörzetünk van már, tehát sokan foghatják normális rádióval vagy autórádióval is. Amilyen zenéket én hallottam benne, a teljes paletta. A klasszikustól, a magyar könnyű zenén át,
az egyházi
Hillsongig, igen, az minden, kórus muzsika, minden előfordul benne. Nagyon jó zenei szerkesztőink vannak, ezt állíthatom, mert nagyon jó muzsikák szoktak szólni útközben.
Nyilván ez meghatározó, hisz egy rádiót zömében, hogyha nem direkt tartalmat sugároz, ha nem valamelyik réteghez szól, akkor általában a zene miatt hallgatnak, mint háttérrádiót. Ti hallgatottságotok mekkora? Mit lehet erről tudni? Sokan hallgatják, kevesen hallgatják.
Hát remélem, hogy sokan hallgatják, de hogy aztán van-e erről valamiféle felmérés, hát ezt a szakmabeliek tudnak igazán megmondani. Én csak kritizálom a rádiót, és olvasok benne.
És olvasol benne.
Nagyon jó kis meséket szoktam olvasni, tehát a meséket is én válogatom, és azért igyekszem olyan meséket olvasni, ami klasszikus, normális. A meseirodalom gyöngyszemeit elolvastam már, úgyhogy most éppen a Rumszájszal lettem készen, Rumszájszt olvastam, tehát ezeket a nagyon modern, meg amiket néznek szegény gyerekek a televízióban, ezeket én nem kedvelem. Tehát én a Grimm meséket, a népmeséket, Óza csodák csodáját, szóval minden ilyen klasszikust olvastam már.
Nyilván egy klasszikus mese az a jó és a rossz harcáról szól, igen. Erkölcsi értelemben mindenképpen, igen. Ahol a jó győz.
És jó a nyelvezete, tehát az sem mindegy, hogy milyen nyelven.
A modern mesék viszont általában többet szólnak a harcról, mint a jóról és a rosszról.
És sose győz senki, mert a sorozatuk azért élnek, mert már a 326-at nézed, és még mindig ugyanott tartunk a végén, mint ahol elindultunk.
Így lesz belőle sorozat, mint ahogy remélem azt is, hogy az Európa Rádió és a Mélius Rádió műsoraiból is sorozat lesz, egy folyam lesz, egyre nagyobb hallgatottsággal. Ehhez kívánok én neked az esti meséken keresztül sok sikert.
Köszönöm szépen.